Kedves hallgatóink, Dezső Attila sátorolja újhelyi református lelki pásztortól a 32. Zsoltár magyarázatát hallják, a riporter Jászter Beáta.
Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Szela. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Szela. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Szela. Bölcséteszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vigadjatok mind ti igaz szívűek. Így szól a 32. Zsoltár. Dávid tanító költeménye. Mit jelenthet nekünk, mai embereknek, 21. századi embereknek, hiszen talán ez a legfontosabb kérdés, hogy mi hogyan tudjuk magunkon átengedni ezeket a sorokat.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Hát nagyon komoly üzenete van így a 2025-ös év emberének, nem egy népszerű aktualitása, de van aktualitása. Ez a Zsoltár egy bűnvalló Zsoltár, ugye a második bűnvalló Zsoltárként tartjuk számon, ugye az első a 6. Zsoltár volt, és így a második, ez a 32. Zsoltár. És hát a nem népszerű aktualitása az éppen a bűn, amit ma már nagyon sokszor nem is veszünk komolyan, vagy a mai ember, a poszt-posztmodern ember már nem vesz komolyan, és mintha csak viccet csinálnánk belőle, például valaki azt mondja, hogy jaj, bűnöztem, mert mondjuk ettem egy kis csokit, igaz? Vagy bűnöztem, mert megengedtem magamnak egy gombóc fagyival többet. Hú, már milyen bűnös vagyok. Ugye szoktuk így viccelődni, vagy mondjam így, hogy a mai ember nagyon viccelődik, pedig azért a bűn eredetileg nem ilyen könnyed dolog volt. És a mai nyugati világban, hát, hogy mondjam, először csak a törvények szintjére szorították le a bűnt, a törvények beszélnek róla, hogy mi az, amit bűnként fogad el egy társadalom, aztán lassan kikopott a szókészletünkből. És ma már nagyon ritkán mondjuk ki azt, hogy bocsáss meg, ma már azt sem mondjuk ki, hogy ne haragudj, most már csak ilyen nagyon-nagyon ilyen egyszerűen elmismásoljuk a dolgokat, sőt, most már azt mondja a mai ember, hogy inkább én haragszom. Tehát mi az, hogy neked itt valami problémád van? És hát, hogy mennyire kikopott ez a szóhasználatból, az elég csak arra gondolni, hogy az egyik angol gyerekszótárból, ez az Oxford Junior Dictionary-ben, ami 2008-ban kiadtak újra, de kiszedték belőle a bűnszót. Mint hogyha egyszerűen erre a szóra, így a szókészletünkben nem lenne szükség. És ma inkább arról van szó, hogy hát éld az életed úgy, ahogy neked jó. Sokszor már azt sem mondjuk ki, hogy valami jó vagy rossz, hanem egyszerűen odáig jutott ez a mai társadalom, hogy azt mondja, hogy hát majd úgy relatív, mindenki eldönti, hogy mi a jó és mi a rossz. Na most a Biblia egészen másként látja a dolgokat. A bűn nem elhallgatja, nem elkeni, hanem néven nevezi. Ilyen a 32. Zsoltár is. Szóval Isten nem azért mutat rá a bűnre, hogy a szégyent keltsen az emberben, hanem azért, mert szeretne tőle megszabadítani bennünket. A Zsoltár azt mondja, hogy boldog az, aki nem takargatja, hanem az Isten elé viszi ezt a bűnt, és ebben benne van azért a megbocsátásnak az a felszabadító ereje is. Szóval nagyon aktuális, azt gondolom, a mai világunk, az egyre jobban megbetegedő világunknak a témája kellene, hogy legyen a bűnkérdés. Kényelmetlen, de fontos kérdés.
Beszéltünk már a boldogságról és a boldogság keresésről, de most mégis röviden foglaljuk össze két mondatban, hogy mi a boldogság.
A boldogságról ugye már az első Zsoltárban szó volt, és le is szegeztük, hogy ez nem egy ilyen múló érzelem. Tehát amikor a Biblia örökkévaló dolgokról tanít, akkor nem ilyen múló érzelmekről beszél. Ugye maga a szó, az az ásar gyökből ered, ugye az a réha is, ugye boldog az az ember. Szó szerint azt jelenti, hogy tovább lépni, tovább haladni. Na most ez a 32. Zsoltár is azt próbálja valahogy elmondani, hogy nem kell mindennek úgy maradnia, ahogy jelen pillanatban van, vagy ahogy kialakult mondjuk az életünkben, hogyha összevesztünk valakivel, és haragban vagyunk, akkor nem kell haragban maradnunk, tovább lehet menni. Vagy hogyha mulasztottunk valamit, és mondjuk emiatt bonyodalmak alakultak ki az életünkben, hát akkor azt mondja ez a Zsoltár, hogy nem dőlt össze a világ, tehát itt nem itt van a világ vége, van tovább lépési lehetőség, sőt tovább is kell lépni. Nem szabad benne ragadni a bűn dolgaiban. Emlékszem rá, én itt Sátoraljaújhelyben tanultam vezetni, és egy alkalommal itt az OTP nagy kanyarjában, hogy mentünk kifelé a vasútállomás felé, próbáltam sávot váltani, vagy előzni, vagy én már nem tudom, mit csináltam, de a lényeg az, hogy nem indexeltem, csak a kormányt egyszerűen eltekertem, és egy őrületes nagy dudálással, padlógázzal elsüvített mellettünk egy hát nagyon szép sportautó, és én emlékszem rá, nagyon-nagyon belém égett, hogy szinte leblokkoltam, percekig nem tudtam igazából mit csinálni, és az volt végig bennem, hogy hú, ebből a figyelmetlenségből azért nagyon nagy tragédia lehetett volna, és akkor az oktatóm, aki soha nem kiabált, és most se kiabált egyébként, rám nézett, és azt mondta, hogy figyelj, ott kell hagyni az ilyen szituációt most, figyelsz rá nagyon, hogy többet ilyen ne történjen, most megtanultad egy életre, de ott kell hagyni, különben még ezen gyötrődsz, neki mész az előtted menőnek, és rálépett a fékre, mert tényleg majdnem neki mentem az előttem levőnek. Mert annyira a múlt dolgaira koncentráltam, egyszerűen beleragadtam abba a figyelmetlenségbe, beleragadtam abba a, hát mondjam így, hogy szituációba, és akkor azt mondta nekem, miután így félreálltunk, rám nézett, és azt mondta, hogy ha meg akarsz tanulni jól vezetni, akkor túl kell tudnod lépni dolgokon. Azt mondta, te túlságosan rágörcsölsz mindenre, túl kell lépni dolgokon. Na most azt hiszem, hogy ez a 32. Zsoltár pont erre tanít meg bennünket, hogy nem szabad beleragadni a bűnbe, megtanít túllépni bennünket a beleragadt állapotokon.
Beszél ez a Zsoltár arról is, hogy mi történik akkor, amikor valaki beleragad a bűnbe. Milyen az az ember, aki beleragad a bűnbe?
Hát amikor valaki magában tartja a rosszat, mondjuk, amit tett, amikor nem mondja ki, hogy hibáztam, hanem egyszerűen csak úgy csendbe cipeli a terhét, akkor azt mondhatjuk, hogy beleragadt a bűnbe. Amikor nem azon van, hogy kijöjjön, hanem például betart továbbra is, nehogy már én alászkodjak, meg nehogy már én menjek oda, mit fognak akkor gondolni, vagy üt, vág, szúr, pedig már régen békesség lehetne az életében, meg a családja életében, vagy abban a közösségben, ahol éppen van, akkor megint csak azt lehet mondani, hogy az ilyen ember úgy beleragadt a bűnbe. Dávid azt írja, hogy kiszáradtak a csontjai. Kiszáradtak a csontjai, vagyis olyan volt, mintha az ő egész teste szenvedne ettől a belső nyomástól, ami úgy kialakult benne, és hát tényleg ismerős, azt hiszem ez az érzés nagyon sokunknak, amikor valamit elrontottunk, de mondjuk nem mondjuk ki, vagy nem kérünk bocsánatot, csak hordozunk napokig, hetekig, akkor egyszerűen azt érzi az ember, hogy mintha egyre mélyebbre zuhannék, mintha egyre mélyebbre húzna engem ez az egész, és akkor ilyenkor el tudjuk azt is mondani, hogy nem csak a lelkünk fáj, hanem hát nagyon sokszor a testünk produkál bizonyos tüneteket, ugye kiszáradtak az én csontjaim, azt érzem, hogy már nem úgy mozdul, már nem olyan, nincs nyugalmunk, idegesebbek vagyunk, nem alszunk jól, vagy hát egyszerűen csak fáradtak és kedvtelenek leszünk. Hát Dávid is valami ilyesmit él át itt ebben a Zsoltárban. Ez a jele annak, hogy ő beleragadt abba a szituációba, abba az élethelyzetbe, hallgatott, és egyre rosszabbul lett. Takargatta a vétkét, és egyre betegebb lett, mondhatom. De amikor végre az Úristen elé tudta vinni az ő dolgait, akkor őszintén ki tudta mondani, hogy mi nyomja a szívét, és ennek az lett a vége, hogy ez a Dávid felszabadult, És azt hiszem, hogy ez az, amire nekünk el kell jutnunk ma. A mai ember túlságosan sok terhet cipel, túlságosan sok mindent hallgat el, és túlságosan óvatosak vagyunk, és nem merjük felvállalni a konfliktusainkat önmagunkkal szemben. Túlságosan féltjük magunkat, és nem merünk szembenézni a dolgainkkal.
Azt hiszem, hogy ez az, amikor azt mondjuk, hogy pszichoszomatikus betegségek, mert ugye, hogyha fáj a lelkünk, akkor előbb-utóbb testi tüneteink is lesznek. Kicsit ezt is kihallom ebből a Zsoltárból. Dávid is szenved, ahogyan már itt az előzőekben ezt említettük.
Igen, hát én azt gondolom, hogy nagyon jó a párhuzam, meg hát én is ezt látom ebben a Zsoltárban, mert hát ugye a pszichoszomatika az azt mondja, hogy amit nem dolgozunk fel lélekben, az nagyon gyakran megjelenik valamiféle testi tünetben. A Példabeszédek könyvének van egy nagyon jó igéje, a Példabeszédek 17-22, hogy a vidám szív a legjobb orvosság, de a levert lélek az kiszárítja a csontokat is. Szóval, hogy van, ami gyógyítja a testünket, meg az egész életünket, mondhatom így, és van, ami pedig megbetegíti az életünket. Hát ugye nem mindegy, hogy melyik az, amiben részünk van. Szóval a pszichoszomatika az, hát ugye éppen arról beszél, hogy hogyan hatnak a lelki állapotaink a testünkre. Ugye Dávidéra is hatott, hogy elhallgatta a bűneit. Volt egy bűn szorítása, és ő ezt a bűnt nem tudta elengedni, úgy gondolta, hogy majd az idő megoldja, majd alakul. Az olyan elfojtott és ilyen hosszan hordott negatív érzelmek, mint mondjuk a meg nem bocsátás akár önmagunknak. A meg nem bocsátás, vagy a harag, vagy mondjuk az irigység, a rossz indulat, vagy a keserűség, azok higgyük el, hogy nem tűnnek el nyomtalanul az életünkből. A test az, így mondom, hogy meghallja a léleknek a fájdalmát, és hát különféle módokon reagál. Valahogy így mondta egy orvostan hallgató barátunk, a Németországban dolgozik, hogy kutatásai során, meg ugye az olvasmányai során volt egy ilyen tudományos tanulmány, ami azt mondta, hogy minden érzelem és minden egyes ilyen bennünket ért trauma egy kémiai lenyomatot hagy az agyban. És erre a test az elkezd önmagától válaszolni, tehát igazából önkéntelenül válaszol a testünk. Tehát ezért nem mindegy az, hogy milyen társaságban vagyunk, ezért nem mindegy, hogy milyen szavakat, milyen zenét hallgatunk, ezért nem mindegy az, hogy nevetünk vagy sírunk, vagy hogy megvigasztalódunk, vagy éppen újra és újra dühöngünk, mert olyan közegben vagyunk, akik úgy szeretnek visszarángatni bennünket, vagy fölidegesíteni, vagy valami. Néhány dolog azért, hogy utána néz az ember, akkor látható, hogy valóban így van ez, például a meg nem bocsátásnak, meg a sérelmeknek a dédelgetése, az krónikus fáradtságot, meg izomfeszültségeket, meg gyomorpanaszokat, fejfájást szokott okozni. Hogyha utána nézünk ezeknek a dolgoknak, akkor egyértelműen látszik, hogy mivel stresszt okoz a meg nem bocsátás, mikor meglátom az illetőt, és akkor felmegy bennem a pumpa, és az van, hogy minden eszembe jut, és már is akcióba lendül az egész szervezetem, és rögtön valahogy megpróbál valamit tenni, amit én fogok vissza, mert ugye a konvencionális keretek nem engedik, hogy én oda menjek, és jól megüssem, vagy bármi, hogy olyan barbár módon intézzük a dolgainkat, és hogy ezzel tulajdonképpen a szervezetemben lévő dolgokat önmagam ellen fordítom. Vagy a harag és a dű, azt hiszem, hogy ugyanez az állapot, hát magas vérnyomást okoz, szívpanaszokat okoz, keringési dolgokat okoz, emésztési problémákat, alvászavarokat okoz. Pár évvel ezelőtt a Ricsei gyülekezetben egy alkalommal beszélt erről nekünk egy orvos, tehát ezeket minden onnan szedem, tehát orvosok mondják ezeket természetesen, és akkor ott feltette a kérdés, hogy vajon miért van a mai társadalmunkban annyi magas vérnyomásos beteg, szív- és érrendszeri problémák, ugye mindent rá szoktunk mondani, hogy mert a sok meg a sok, mit tudom én, milyen adalék, meg színezékanyag az ételekben, holott talán legelőször a lelkünknek a rezdüléseire kellene odafigyelni, és ezeket elengedni, és lehet, hogy helyén lenne az egész. Olyan jó, mert mikor azt mondják, hogy atópiás valami, ugye magyarul nem tudják, hogy mi okozza a dolgokat, tehát akár bőrtünetek, atópiás, nem tudjuk, hogy mitől. vagy extra piramidális, már ilyenek, ilyen szavak is vannak, tehát hogy lehet olvasni folyamatosan dolgokat, amiket úgy behatárol az orvostudomány, hogy körülbelül ez lehet, de hogy mi nem tudjuk pontosan. Hát a Biblia az meg pontosan tudja, hogy mindennek lelki oka van. Milyen például, amikor még irigységben van valaki, ugye? Hát az is egy bűn, az irigység. Na, amikor folyamatosan az összehasonlítás kényszere van rajtunk, hogy fú, hát igaz, hogy most festettük le a kerítést barnára, de a szomszéd lefestette az övét, az övé csillogóbb, akkor ha törik, ha szakad, ha bármi történik is, újra lefestjük azt a kerítést, mert a miénknek csillogóbbnak kell lennie. Soha nem elég az, amin van, állandó hiányérzet, megint stressz generál bennem, igaz? És hogy általában az irigységnek olyan tünetei vannak, hogy gyomor, bél problémák, emésztési zavarok, ingerlékenység, szorongás, ugye lelkipásztorként, szocioterapeutaként úgy ránézünk az emberekre, és akkor látjuk, hogy igen, körülbelül ez lehet a problémája. Nem mondjuk, hogy biztos, hogy ez, de nagyjából fel tudjuk mérni már a problémát, és akkor ez azért egy óriási segítség nekünk. Aztán rossz indulat, vagy káröröm, ugye azt hiszem, szokták mondani, a legszebb öröm a káröröm, mert az nem önző, hát nem önző, de önpusztító. Belső nyugtalanság, gyenge alvás, mondjam így, hogy alvászavarok, depresszív hajlam, szív és máj problémák alakulnak ki. Tehát ezek mind olyan dolgok, ami hát magamat emésztem fel. Kiszáradnak a csontjaim, mondjam így, ugye, ahogy a Zsoltáros mondja. Még mondjuk egy utolsó, pár évvel ezelőtt volt egy asszony, aki hát azzal a panasszal ment az orvoshoz, hogy vért tapasztalt a székletében, és hát kiderült, hogy bélszakadása van ennek az asszonynak. Én addig életemben nem is hallottam, hogy ilyen létezik, hogy bélszakadás. És amikor rákérdezett az orvosnál, hogy mi az oka, akkor az orvos azt mondta neki, nem azt mondta, hogy mert hát sokat eszik, vagy megemelte magát, vagy nem tudom, nem, hanem azt mondta, hogy az állandó idegeskedés, meg a nyugtalankodás okozta nála ezt a bélszakadást. És soha nem fogom elfelejteni ennek az asszonynak az arcát, és hogy valóban másból sem állt az élete, csak ebből az idegeskedésből, mert nem volt jóban a férjével, és amikor a férje megmozdult, akkor már csak a puszta lélegzetvétel is idegesítette és dühítette, mert miért nem így, és miért nem úgy, és miért nem amúgy, és ennek nem így kellene lennie, és akkor tessék, ott volt a probléma. Kinek ártott az idegeskedés, hogy állandóan szól, hogy mindenem felhúzta magát, hogy ki nem állhatta már a kutyamacska tűz és víz állapotot, hát elsőrenden magának ártott. És még egy dolog, ami úgy eszembe jutott, hogy hát gyerekkoromban, amikor valaki tudta, hogy hát jogos a dühöm, de viccesen nyugtatni akart, akkor mindig azt mondta, hogy nyugalom, nyugi, árt a szépségednek. Ugye, és hát ez valahogy tényleg így van, hogy azt mondták, más balgasága miatt ne büntesd magadat. Ugye látjuk most már azért a népi megfigyelésekből, meg azért néha egy-egy szólásnak is van nagyon komoly tudás mögötte, szóval nem kell ehhez nagy tudomány, elég, ha csak önmagunkat figyeljük meg a környezetünket, hogy igazoljuk, hogy lássuk, hogy a Bibliának igaza van olyankor, amikor azt mondja, hogy addig, amíg én ezt ki nem dolgozom magamból, addig, amíg én ezt takargatom, dédelgetem, bebugyolálom, új ruhát adok rá, beállítom valami szépnek, jónak, addig az én életemben engem fog felemészteni.
Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak. Tehát Dávid megelégeli ezt a bűnbe ragadt állapotot, és bevallja a bűneit. Talán ez a legnehezebb, bevallani a bűnünket, bűnvallást tenni. Mégis kell, miért kell.
Igen, hát szóval Dávid úgy látszik, hogy sokáig hallgatott. De azért úgy mi emberek így vagyunk vele, nem, hogy úgy megpróbáljuk mindig magunktól megoldani a dolgokat. Hát próbálja elrejteni, amit tett. Konkrét dologról van szó itt az ígében. Próbálja megoldani, nem lett jobb. Nem lett jobb, sőt, csak rosszabb lett, és aztán tényleg eljön a pillanat, amikor hát odaáll Isten elé, és elmondja neki, hogy Uram, ezt tettem. És amit addig titkolt, azt úgy elmondja, de megvallottam neked a vétkemet, a bűnömet. Tehát egy konkrét bűn keserítette meg ennyire az életet, hogy bele se gondolunk, hogy egy bűn mennyire tönkre tudja tenni az embernek az életét. Ugye ma a roncs életeknek a világát éljük, nem merünk róla beszélni, hogy van bűn, mert jaj, ne ítélkezzünk. Hát a Biblia nem azért tárja fel a bűnt, mert ítélkezni akar, hanem azért, mert szabadítani akar belőle bennünket az Isten. Szóval ez a Dávid azt éli meg, hogy amíg ez a bűn belül volt, amíg takarásban volt, addig belülről rágta a királyt, és amint kikerült, amint megszűnt ez a probléma, Istentől nem elutasítást kapott, még csak nem is megrovást kapott, hanem egyszerűen megkönnyebbülést, bűnbocsánatot kapott, mint hogyha valaki levette volna a válláról a súlyt, amit eddig egyedül cipelt, mint hogyha valaki élettel töltötte volna, meg mint hogyha valaki megöntözte volna a kiszikkadt, felrepedezett talajt. Tehát, hogy igazából ez a bűnvallásnak a lényege, hogy mi nekünk könnyebb, nem Istennek van szüksége rá, hogy Isten tudjon róla, hogy mit csináltunk, jó? Ő amúgy is tud mindent. A teológiában úgy szoktuk mondani, hogy Isten az omnisciens, a mindent tudó Isten, de nekünk olyan Istenünk van, aki elől elrejteni semmit sem lehet, látja lelked minden bűnön, melynek átka súlyt, vedd le rólam, ó Úristen, vedd le ezt a súlyt, ugye énekeljük abban a bűnbánat énekünkben, tehát, hogy ő látja az ő lelke minden bűnünket. Tehát nekünk van szükségünk tehát a bűnvallásra, mert amíg elfojtjuk, addig nem tudjuk elfogadni a kegyelmet sem. De amikor őszintén odavisszük az Isten elé, ami bennünk van, hogy Uram, ez most nagyon fáj, Uram, szégyellem magam, és retteltes, amit csináltam, és tévedtem, Uram, és ne haragudj, akkor megtörténik az a csoda, hogy Isten nem csak megbocsát, de fel is szabadít. Szóval Dávid, én hiszem, hogy ebben a 32. Zsoltárban arra akar minket megtanítani, hogy ne szenvedjünk tovább fölöslegesen, nem kell tovább játszani, nem kell tovább titkolózni, nem kell cipelni azt, amit már le lehetne tenni. És hát ez az igazi megkönnyebbülés, amikor végre újra szabadnak érezzük magunkat, úgy belülről is.
És meg is történik ugye a csoda, hiszen amikor megtörténik a bűnvallás, akkor Isten szól. Nyilván belülről szól, nem lekiabál valahonnan. Hányszor mondjuk, hogy Istenem, adj egy jelet, Istenem, mondd már meg, hogy mit csináljak, nem bánom, mint dob le egy cetlit, amire rá van írva, hogy mit tegyek. És itt van, hogy mit tégy. Ha megvallod a bűneidet, akkor szólok hozzád, és nem is akárhogyan szól hozzá.
Igen, hát a 32. Zsoltának ugye a 8. versében Isten személyesen ígéri meg ezek után, miután van egy bűnrendezés, van egy tisztulás, nem tudom, van egy kegyelem elfogadása, egy szabadság, hogy tanítani és vezetni fogja ezt a királyt. Azt mondja, bölcsé teszlek, megtanítalak, hogy melyik úton kell járnod. Mert úgy látszik, hogy úgy el szoktál tévedni, aztán látod, mi van belőle. Tehát Isten nem akarja, hogy ilyen kilódásaink legyenek, és én azt gondolom, hogy az Isten, hogy megtanítson bennünket, melyik úton kell járni, ez az ígéret, azért az Úr Jézus Krisztusban teljesedett be a legteljesebb módon, aki nem csak úgy utat mutat, hanem ő maga az út. Ugye? Ő maga az út, és Jézus nem csupán tanító, hanem ő maga a megváltó is, aki a kereszt által megnyitotta előttünk az utat Istenhez, és hát a Szentlélek által ma is vezet bennünket, megtanít, melyik úton kell járnunk. Mint mond Jézus, azt mondja, a lélek, a Szentlélek majd megtanít titeket mindenre. Hát mindenre. És akkor ezt tényleg szabad komolyan venni. Az ő jelenléte az tehát nem csak irányt mutat, hanem belülről formálja a szívünket, hogy érzékenyek legyünk az Istennek az akaratára. Olyan jó, mostanában Nagy Sándor Bélának a hagyatékát olvasgatom, és olvasom az 1920-as évek prédikációit, és nagyon jó, és van egy nagyon jó KT magyarázatos ige hirdetése, amiben arról beszél, hogy Isten nem azt várja tőlünk, hogy kívülről kényszeredetten valahogy fogunkat összeszorítva teljesítsük az ő akaratát, hanem az ő lelke által megtanít bennünket mindenre, hogy a lelke által a szívünknek a hús tábláira írja fel, és amikor ez megtörténik, amikor hagyom magam tanítani, akkor már egyre kevesebbszer fogom megélni azt, hogy kiszáradnak a csontjaim, mert akkor ez a kapcsolat ez annyira élővé válik, tehát ez a kapcsolat Krisztuson keresztül jön létre. Nagyon jó, hogy amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy kövess engem, akkor itt egyértelműen azt mondja, hogy ha engem követsz, akkor nem lesznek ilyen csontkiszáradós időszakok, mert akkor újra és újra megújul az én kegyelmem, az én szeretetem te benned. Szóval olyan jó, hogy nem érdemeink alapján történik mindez, hanem egyszerűen az Isten szeretetéből fakad ez az egész. Ez az isteni vezetés, tehát nem csak az élet útját mutatja meg, hanem valahogy az élet teljességéhez, a Krisztusban való megújuláshoz is vezet, hogy mennyire másabb egy felszabadult újongás, ennek a Zsoltának a vége pont ez, hogy egyszerűen már nem fér meg az embernek a lelkében ez a sok-sok öröm, hogy a bűnvallás után, ahogyan az Isten megszólított bennünket, onnantól kezdve az egész életünk arról szól utána, hogy ó, Uram, annyira köszönöm, hálás vagyok, dicsőség neked, szeretlek, Uram, én erősségem, és minden egyéb dolgok, amiket Dávid el szokott mondani. Szóval én hiszem azt, hogy most, amikor a 32. Zsoltárról van szó, akkor, és hogyha Isten felhoz bennünk valamit, hogy ezt most már rendezni kell, akkor az nem ennek a rádióműsornak mondjam így az érdeme, hanem Isten a rádió hangját is felhasználja ahhoz, hogy üzenjen a testvéreknek, és hát hogyha most feljött valami, akkor azt most kell rendezni, nem holnap, meg holnap után, mert ez egy hatalmas dolog.
Többször olvastunk egy szót a 32. Zsoltárban, Szela. Zárójelben van bizonyos versek után. Mit jelent ez, és miért nem hagytuk ki, miért olvastuk el?
Hát ez egy jó nehéz kérdés, mert azt hiszem, hogy itt mind a mai napig nincs megegyezés a Szela szó jelentéséről a teológiában sem. Mást mondanak a liturgusok, mást mondanak az egzegéták, az ige magyarázók, mindenkinek megvan a maga hangzatos magyarázata. Én egyelőre megnyugodtam abban, hogy ez a Szela, ez egyfajta, hát nem is tudom, szünetjelszerűség volt az akkori korban. Ugye ezeket a zsoltárokat nem szavalták, meg olvasták, hanem ezt énekelték. És a Szelánál így magyarázta nekem egyszer egy zsidó rabbi, hogy ennél a Szelánál megálltak az emberek, és úgy végig gondolták, mint egy azért ilyen értelmi szünetet tartottak, hogy akkor most gondold át, amit eddig hallottál, ebben a csendben, ne rohanj tovább, mert most fontos dolgokat hallottál, és engedd, hogy a lelked egy kicsit reagáljon rá. És éppen ezért egyes közösségekben, miután van ez a Szela, utána egy fél hanggal már magasabban kezdik énekelni az énekeket. Tehát biztos hallottuk a nagy oratóriumoknál, ugye ez a halleluja kórust például, ugye kezdi, mit tudom én, valahol középen, és aztán a végén már olyan eszméletlen magasságokban énekel az a női kórus, ahol már feljebb már nem lehet magasztalni az Istent. Talán amikor az ember megért valamit az Isten kijelentéseiből, és a lelke reagál rá, akkor valahogy, mint egy közelebb is kerül az Istennek a gondolataihoz, és azt szerint kezd el cselekedni, bár tudjuk, hogy az Isten gondolatai, amilyen magasan van az ég a földtől, annyival magasabbak a mieinktől, de mégis talán ezzel is megpróbálták kifejezni ezt a lelki igazságot. Én igazából a Szelára a holland testvéreimnél találtam egy igazi jó gyakorlatot, a Herford de Gemeinde Oosterwoldében, mikor van egy istentisztet, ami másfél órás, akkor van egy ének, és van, hogy utána csak eléneklünk egy versszakot, vagy kettőt, és utána a kántor magában játszik, tehát nem magában, tehát értem szerint gyülekezetben megy tovább, de játszik csendesen, és egy olyan jó egy percet, másfelet, kettőt is orgonajáték, ilyen közjátékot játszik, és az emberek lehet látni a gyülekezet tagjain, presbitereken és egyszerű tagon is, hogy olvassák, újraolvassák azt, amit eddig olvastak, vagy egyszerűen így maguk elé figyelnek, és gondolkodnak, hogy na most miről is énekeltünk eddig. És aztán olyan szép, ahogyan az organista megáll egy pillanatra, és egy regisztert kihúznak, és akkor már erőteljesebben énekelnek tovább a holland testvérek. Tehát egy hihetetlenül szépen adják vissza ennek a szelának a liturgikus értelmét, én azt gondolom. Úgyhogy én ebben nyugodtam meg, bevallom nem mindig, de amikor úgy nyugalmasabb időszak van, akkor én is így olvasom a Bibliát, hogy megállok, és akkor végig gondolom, és akkor egy örömmel olvasom tovább. De próbálják ki itt a testvérek, hogy olvassák el otthon a 32. Zsoltárt, és minden egyes szellánál álljanak meg egy percre, és aztán fogják majd érezni, hogy egyszerűen elkezd feszíteni a mellkasuk, hogy értelemmel kezdtem olvasni, hogy nem csak végigolvastam, hanem értelmezve olvastam végig az igét.
Köszönöm szépen a magyarázatot, az imádságot, legközelebb melyik Zsoltárral foglalkozunk?
Hát, ha Isten éltet bennünket, az egyik legkedvesebb Zsoltárommal, a 33. Zsoltárral fogjuk folytatni.
Áldás békesség!
Áldás békesség, Isten áldjon mindenkit!
Kedves hallgatóink, Dezső Attila sátoraljai újhelyi református lelkipásztortól a 32. Zsoltár magyarázatát hallották, a riporter Jászter Beáta volt.